Kedves hallgatom! A Jelenések könyve 9. részének 13. és 14. versét olvassuk. A 6. angyal is trombitált, és hallottam egy hangot az Isten előtt álló aranyoltár 4 szarva közül, amely ezt mondta a 6. angyalnak, akinél a trombita volt. Oldd el a 4 angyalt, akik megvannak kötve a nagy folyamnál, az Eufrátesznél. Amikor a 6. angyal is megfújta a trombitát, parancs hangzott az aranyoltár szarvai közül. Az aranyoltár az imádságról beszél, vagyis arról, amiről a Szent Sátor beszél itt a földön. Az angyal itt ajánlott imádságot a trombiták megfújásának kezdetén. A 6. angyal nem csak megfújja a trombitát, hanem parancsot is kap, hogy oldozza el az Eufrátesz folyónál megkötött angyalokat. Ez az angyal viszont a parancsot egy hang alapján kapja, amely az aranyoltár szarvai közül zendül meg. Ez Krisztus hangja. Most már felszakította a 7. pecsétet, amely a trombitálásokhoz vezetett, és ami majd 7 személyiséget, és a harag 7 poharát mutatja be. A megkötözött angyalok nyilvánvalóan gonoszak. Miért lennének megkötözve, ha nem volnának gonoszak? Eloldozásuk a földre zúduló, pusztító áradatot szabadítja el. Másoktól távol voltak megkötözve, azt hiszem, azért, mert szörnyű bűnt követtek el. Miért éppen azon a helyen voltak megkötözve az Eufrátesz folyónál? Bár ezt eléggé nehéz megmagyarázni, e terület előtérbe kerülését a Szentírásban nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az édenkert valahol ezen a területen feküdt. Az ember bűne itt kezdődött. Az első gyilkosságot ezen a helyen követték el. Az első háborút itt harcolták. Itt kezdődött el az özönvíz, és terjedt el az egész földön. Itt emelték föl Bábel tornyát. Erre a területre vitték az izraelieket a babiloniai fogságba. Babilon volt a bálványimádás forrása. A földön elterjedő bűn végső kiáradása innen indul el a nagy nyomorúság idején. Az Eufrátesz ténylegesen jelzi a kelet és nyugat közti határvonalat. Kipling mondta, hogy kelet az kelet, és nyugat az nyugat, és a kettő sohasem találkozhat. Ez bizonyos mértékben így igaz. Talán ott volt a múltban egy fékező befolyás, amely visszatartotta kelet hordáit attól, hogy elárasszák nyugatot, de ez a korlát félre kerül az útból. Napóleon tette a következő nyilatkozatot. Kína alvó óriás, és Isten irgalmazzon annak a generációnak, amely fölébreszti. Fölébresztettük, és ma már nagyon is elevenen ténykedik. Kína képviseli a világ népességének 1/4-ét. Ha kelet és nyugat népeit az Eufrátesz folyón túlra viszed, akkor a világ népességének legnagyobb része a tied. Tegyük föl, hogy elindulnak. Ők tényleg elindulnak egy napon. Nagy Sándor korától kezdve a fehér ember uralmának ideje volt a világon. A gyarmatosítás, ami a fehér embert illeti, ma már véget ért, de a kommunizmus és más gyarmatosítás még folyik. A fekete faj ébredezik. Eddig nyilvánvalóan ezek az angyalok tartották vissza őket. Zakariás úgy nevezi Babilont, mint a hamis vallás utolsó bástyáját. A sátán innen indítja utolsó támadását, és eloldatott a 4 angyal, akik készen létben álltak órára, napra, hónapra és esztendőre, hogy megöljék az emberek 1/3-át. A lovas seregek száma 20 000-szer 10 000 volt. Hallottam a számokat. Jelenések könyve, 9. rész, 15. és 16. vers. És eloldatott a 4 angyal, akik készenlétben álltak órára, napra, hónapra és esztendőre. Ezt szó szerint kell értelmeznünk, mert nem tudom, hogy másként hogyan lehetne értelmezni. Még az órát is megjelölte nekik Isten, hogy megöljék az emberek egyharmadát. A hatodik trombita szóra az emberiség népességének egyharmada eltűnik a földről. Már láttuk a negyedrész elpusztítását, és most a harmadrész pusztul el. A föld népességének fele megsemmisül a nagy nyomorúság ideje alatt. Nem csoda, hogy az Úr Jézus ezt mondta. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem. Máté evangéliuma 24. rész, 22. vers. A hadsereg létszáma lélegzett elállító. Összesen 200 millió katona áll hadirendbe. Kína, India és Japán könnyen összeállíthatna egy ilyen hadsereget egyik napról a másikra. Ez a nagy népesség ma keleten található. Isten könyörüljön a fehér emberen, amikor ezek az angyalok elszabadulnak, mert többé nincs esélye. Ebben az ige szakaszban arról van szó, hogy a földet teljes mértékben elárasztotta a démoni világ, amelyet itt a sáskák képviselnek. Most már világháborúra készülnek. Valójában még sohasem volt igazi világháború, amelyben minden nemzet részt vett volna, de ez történik majd a nagy nyomorúság időszakában. Vajon ez a 200 millió emberek seregét írja le? Eddig már jeleztem, hogy emberekről van itt szó, de őszintén szólva azt hiszem, hogy itt a démoni világ inváziója mutatkozik be, ami további következménye annak, hogy a sátán megnyitja a mélység folyosójának az ajtaját. E lovasok következő leírása tovább erősíti ezt a tényt. A látomásban ilyennek láttam a lovakat és rajtuk ülőket. Tűzvörös, jácintkék és kénysárga páncéljuk volt, a lovak feje pedig olyan volt, mint az oroszlánok feje, és a szájukból tűz, füst meg kén ömlött. Ez a három csapás ölte meg az emberek egyharmadát, a tűz, a füst és a kén, amely a szájukból ömlött. Jelenések könyve, 9. rész, 17. és 18. vers. Feltételezésem szerint ezek tankok. Honnan tudják, hogy tankokat használnak a nagy nyomorúság idején? Olyan időről beszélünk, ami még a jövőben van. A modern tankok lehetnek ezek a harci járművek, de az a véleményem, hogy valami változtatás történik rajtuk abban a korszakban. Figyeld meg, hogy a lovasok színe természetellenes. A tűz tűzvörös. A jácintkék olyan, mint a virág, sötétkék, és a kénkő világos sárga. A ló a háború állata. Az alvilág hadakozik az emberiséggel. Ezek a teremtmények az alvilágból származnak, és természetellenesek. Valószínűleg démoni sereg, vagy a démonok uralma alatt áll. Szó szerinti leírás kapunk róluk. A jelenések könyvéről írt munkában William R. Newell ezt a nagyon időszerű megjegyzést teszi. Higgyétek el, hogy alig ha szükséges bármilyen magyarázat. A jelenések könyvéhez érkező ember azért tartja annak magyarázatát nehéznek, mert nem hiszi el a benne levőket. Ha egyszerűen elhiszed és úgy olvasod, akkor nagyon világossá válik. A pokoli erők ténykednek abban az időszakban. Az itt említett három csapás szó szerinti csapás. A tűz valóságos. A füst valóságos, és a kénkő valóságos. Ugyanez történt Sodoma és Gomora pusztulásakor. Azt hiszem, ez a világ ténylegesen gonoszabbá válik Sodománál és Gomoránál a nagy nyomorúság idején. Az emberek arról beszélnek, hogy a homoszexualitás kezdik elismerni korunkban. Így tettek Sodomában és Gomorában is, de a homoszexuálisokat elpusztította Isten. Ha azt gondolod, hogy Isten majd eltűri az emberiségnek, hogy természetellenes lényekként kerüljenek az örökké valóságba, akkor tévedsz. Ennél a pontnál az emberiség egyharmad része elpusztul. Egyharmada a természetnek már csapás alá került, de az emberiséget még nem érintette ilyen óriási mérvű ítélet. Ha a világ népessége 6 milliárd, akkor ez azt jelenti, hogy 2 milliárd ember elpusztul. Gondolj arra, hogy az emberek negyed részét már megölték a negyedik pecsét felnyitása után. A föld népességének ez a szörnyű megtizedelése páratlannak tűnt az emberi történelemben, amíg Hiroshimában föl nem robbant az első atombomba. Azóta az emberek már a Jelenések könyvénél is félelmetesebb nyelvezetet használnak. Már beszélnek a föld lakosságának teljes megtizedeléséről. De az Úr Jézus azt mondta, hogy ezt nem engedi meg. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem. Az emberi faj öngyilkosságot követne el, ha megtehetné. Ezeknek a lovaknak az ereje a szájukban és a farkukban van, mert a farkuk kígyóhoz hasonló, és fejjel végződik, és ezzel ártanak. Jelenések könyve, 9. rész, 19. vers. Ezek a természetellenes lovak képesek ölni a szájukkal. Ez a leghátborzongatóbb tettük, mert ahelyett, hogy lószőrből álló farkuk lenne, kígyó a farkuk, amellyel pusztítják az emberiséget. A többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, amelyeket aranyból és ezüstből, részből, kőből meg fából készítettek, és amelyek sem látni, sem hallani, sem járni nem tudnak. És nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból és lopásaikból sem. Jelenések könyve, 9. rész, 20. és 21. vers. A varázslás görögül farmakeion, amiből származik a gyógyszertár szó. Ennek jelentése orvosság. A nagy nyomorúság olyan időszak lesz, amikor a kábítószerek használatát nem korlátozzák. A kábítószerek nagy szerepet játszanak a megtéretlen emberek életében, és annak idején számos célra fogják használni. A kábítószerekkel képesek az emberek elviselni a nagy nyomorúság időszakának az ítéleteit. Bizonyos vagyok benne, hogy sokan a kábítószerekhez fordulnak, amikor ezek a természetellenes lények megszúrják, vagy megharapják őket. Jól lehet, nem halnak meg, úgy érzik magukat, mintha meghalnának, és ennek következtében kábítószereket szednek a fájdalom legyőzésére, és arra, hogy segítse őket a nagy nyomorúság elviselésében. A kábítószereket használják képletesen annak a kornak a vallásában is. Rendszeres kábítószer kultúra és vallás lesz a nagy nyomorúság napjaiban. Amit ma látunk, az csak enyhe képe annak, ami bekövetkezik. Az emberek bármihez oda menekülnek, ami megöli a fájdalmukat, vagy kiemeli őket annak a kornak a bajaiból. A szeszes ital bizonyára nagyon előtérbe kerül, mint ahogy ma is van. El akarom mondani, hogy Dr. Seitz 1906-ban kiadott egy könyvet, és abban a következő nyilatkozatot teszi. Azért említem meg a kiadás dátumát, mert úgy tűnik, mintha tegnap írta volna, vagy esetleg ma készítené a helyi újság holnapi kiadásához. A varázslás szóról írt magyarázata a következő. Csak gondoljunk arra, hogy miként használják az alkoholos, ópiumos, dohánnyal együtt járó serkentést, vagy a kozmetikumok és gyógyszerek széles skáláját, hogy emeljék a vonzóerőt, és a gyógyszerekhez folyamodnak az érzékiségbe való menekülés érdekében, hogy a mágikus eszközök és kezelések birtokába jussanak, amelyek a szellemvilágtól erednek az emberek hasznára. A gyógyszerek és gyógymódok által bátorítják az emberiséget arra, hogy ne féljen a határátlépéstől abban a reményben, hogy könnyen javíthatók a természet büntetéseinek a kárai. Pedig a bűncselekmények egyre növekvő mértéke ezekhez vezethető vissza, mert feloldják és elszabadítják a tevékenységet a legvadabb szenvedélyek felé, amelyek felfalják a társadalom erkölcsi érzetét. Az erkölcsi romlottság, amire a látnok itt utal, jellemző arra az időszakra, amelyet a hatodik trombita szó jelez. Azt gondolnánk, hogy ezt a mai napra írta, de korábban még nem volt nagy kábítószer kultúra, nem volt olyan nagy probléma a kábítószer és az alkohol, mint a mikorunkban. A kábítószereket ma gyakorlatilag minden modern kultuszban alkalmazzák, amely a szexet hajtóerőnek tekinti. Azt olvastuk itt, hogy nem csak a varázslásban, a részegségben és a kábítószerek élvezetében voltak vétkesek, hanem a paráznaságban is, amely a rabláshoz vezetett. Riasztó mérvű a paráznaság az egész világon. Ezt azzal igazolják, hogy az az emberi szabadság bizonyítéka és a civilizáció óriási haladásának jele. Érdekes módon ahelyett, hogy gyászdalt játszanának, ez a tömeg dalolni, táncolni akar, azt gondolva, hogy az emberiség fejlődik. A varázslás, paráznaság és rablás egyre erősödik, és mind nagyobb hangsúlyt helyeznek rá. Azt hiszem, hogy az Antikrisztus mindhármat felhasználja arra, hogy az emberiséget a lába alá tiporja. Az emberiség könnyen becsapható abban a korban. A kábítószerek hatása alatt bármit elfogadnak az emberek. Az éjszakai klubok nem csak a pénzért erőltetik az alkoholt, hanem azért is, mert ezzel a látogatókat elfogadhatókká teszik önmaguk előtt. Akármilyen gyenge egy énekes vagy egy komikus színész, mégis jól boldogul, ha már két koktélt megittak a látogatók, és ha a harmadikat is megisszák, akkor a szereplőket sztároknak tekintik. A kábítószer és a szeszes ital az Antikrisztus szolgája. Pál apostol írta, mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele, a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Második Tesszalonikai levél, második rész, 9. és 10. vers. Azt hiszem, hogy az evangélium eljut minden teremtményhez az elragadtatás előtt, és mindenki meghallja a nagy nyomorúság időszakában. Amit itt Pál leír, nem csak azokkal történik, akik elutasították Isten igéjét. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévejgés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Második Tesszalonikai levél, második rész, 11. és 12. vers. Mihelyt valaki elutasítja az evangéliumot, és bezárja szívét Isten előtt, kitárulkozik az eljövendő nagy hazugság előtt. Ez az oka annak, hogy ma olyan sokan elesnek, amikor betörnek a hamisságok. Valaki azt mondta, hogy aki semmi mellett sem áll ki, az bármi miatt elesik. Pontosan így van. Akik ma nem állnak ki Isten igéje mellett, könnyű zsákmányai a kultuszoknak. A 10. fejezet közjáték a 6. és a 7. trombita szó között. Ez a fejezet a közjátékok második sorozatával kezdődik. A 6. és 7. pecsét közt is volt egy közjáték, amint két csoport tagjai megváltásban részesültek, és Isten angyala megpecsételte őket a nagynyomorúság ideje alatt. Itt a hatodik és a hetedik trombita szó között a közjátékban három személyiséget mutat be a Szentírás. Ez a fejezet egy hatalmas angyalt ír le, és a 11. fejezet első 14 versében két bizonyságtevőt mutat be, akit nem tudunk azonosítani. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Amikor ezeket az ítéleteket olvasom, újból hálát adok neked azért, hogy elfogadtál gyermekeddé az Úr Jézus Krisztusban, és ezért biztonságban vagyok nálad. Ámen.